Máté evangélium a 6. részéből olvasom Isten igéjét, az első 4 verset. Jézus ezt mondja az őt hallgatóknak. Vigyázzatok! Kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Kedves testvérek, ahogy említettem, ma van felajánlások vasárnapja, adakozás vasárnapja, egy évben egyszer ilyenkor prédikálunk a gyülekezetben egy ilyen témáról, ilyenkor van a visszatekintés. Igen, bár fiatal gyülekezet vagyunk, nekünk is annak hagyományaink, és ez egy hagyomány a gyülekezetben. És nagyon fontos, hogy ezt is lássuk, és erről is beszéljünk. Mondhatnám azt is, ahogy az ige kezdte, vigyázzatok, ma az adakozásról lesz szó. És közben a hegyi beszéd sorozatban maradunk. A hegyi beszédben Jézus tanít az adakozásról, és ez az ige van ma velünk. Rögtön az elején szeretném kimondani azt, hogy nem egy programbeszéd fog következni, nem egy marketinggel átitatott szónoklat arról, hogy miért jó neked, ha többet adakozol a gyülekezetnek. Nem arról fogok beszélni, hogy mindenképpen gondold végig, és mostantól légy szíves, egy kicsit lelkiismeretesebben támogass a gyülekezet életét, hiszen ezt az egészet nyilván Isten tudja csak elvégezni a szívünkben, meg az jó adakozás az hálából és szabadon történik. Másrészt az ember az életében nagyon sok mindent és mindenkit támogathat, nem biztos, hogy csak a gyülekezetet, hanem más célokat is, és ezért ezzel a szabadsággal hallgassuk, és közben figyeljünk arra, hogy Isten mire mozdít bennünket. 3 lépésben fogok erről az igéről beszélni nektek. Az első lépés mindössze ez a szó, hogy vigyázzatok. A hegyi beszédben a 6. fejezettől Jézus az Istennek átadott élet működéséről beszél. Az 5. fejezetben nagyon hosszan a törvény magyarázatáról, meg olyan dolgokról volt szó, ami a szív felé irányította a figyelmet. A szívünknek kell helyén lennie, a szívünkben, hogyha rendben vagyunk Istennel, akkor tudunk átadott módon élni. Ebből következik a kegyesség, amit itt most látunk. Továbbra sem egy ilyen moralizáló beszédet látunk, amiben Jézus azt mondja, hogy na szedd össze magad, és adakozz rendesen, meg imádkozz, meg böjtöl rendesen, mert különben baj lesz, hanem hozzá kell tenni az 5. fejezetet, ahol végig-végig arról beszélt, hogy a szívünknek kell megváltoznia. És az ebből fakadó életnek 3 állomása, 3 fontos jellemzője, ami itt előttünk van, az imádság, a böjt és az adakozás. Rögtön rávághatná az az ember, aki hitben él, vagy keresztény, hogy hát ezek könnyű dolgok. Imádkozni, hát kb. Mindenki tud, nem? Elmondani Istennek, hogy mit gondolok, vagy mit érzek. Elmondani Istennek, hogy mire lenne szükségem, mint egy bevásárló listát. Elmondani Istennek azt, hogy mi fáj, vagy hogy kire vagyok dühös, vagy hogy kit szeretném, hogy meggyógyuljon. Hát ez könnyű. Böjtölni, na jó, az kicsit nehezebb, de reformátusként egyébként sem annyira központi kérdés. Az adakozás meg, hát ahhoz úgy sincs senkinek semmi köze. Jézus azt mondja erre a 3 dolgokra, hogy vigyázzatok, és oda kell ezekre figyelni, azért, mert nincs közülünk egy sem, akinek magától, rutinszerűen bármelyik jól menne. És ismered a szívedet, meg az életedet, én nem ismerem olyan részletesen, ez az Isten igéje alapján egy állítás, egy igazság, és valószínűleg a te életedre is igaz, az enyémre biztos. Vigyáznunk kell, mert hiába van hitünk, hiába ismerjük részben az Isten igazságát, hiába szeretnénk az igazságban járni, az igazság gyakorlása, a kegyesség nagyon-nagyon könnyen el tud csúszni. Olyanhoz lehetne ezt hasonlítani, akár mint egy hangszer, egy húros hangszer, vagy bármi, ami így hangolódik állandóan, és hangolnia kell, kalibrálni kell, mert csúszkál jobbra-balra. Alapvetően 2 irányba tud elcsúszni egyébként a kegyesség, és erről beszél is Jézus. Az egyik a vallásos képmutatás, amit itt olvasunk, a farizeusi út, erről majd később részletesebben fogok beszélni. A másik meg a pogányoknak az iránya, a törvény nélküliségnek az iránya. Az az élet, amiben nincsen Isten rendje, Isten törvénye, ami félelem, vagy vágyvezérelt, vagy önközpontú és élvezetközpontú. Egyébként a mi kultúránkban is megvan mindkettő. Hit, vallásos hit nélkül is. Megvan az a farizeusi felsőbbrendűség, amikor jobbnak tartom magamat valakinél, és ez vezérel, ez az értékrendben is meg tud jelenni. Nagyon tisztességes emberek azt gondolják, hogy ők tényleg jobbak, és akkor így élik az életüket. De nagyon különös a másik, a metamodern pogányság, az pedig úgy néz ki, hogy mindegy, hogy mit csinálok, hány törvényt szegek át, milyen gaztetteket teszek, én ezt őszintén csinálom. Én hiteles vagyok, én őszintén elmondom, hogy ez az utam, és akkor innentől fogva valamiért a mi kultúránkban ez egy igazolt, hogy igen, ez egy őszinte ember, rosszat csinál, de legalább őszinte, és nem nagy kép, és nem mutat más, mint ami. Érezzük, hogy valahogy mind a kettő egy olyan út, ami nem az Isten útja. És az, hogy hogyan érinthet ez bennünket, és miért kell különösen vigyázni, arra Bonhoeffernél találtam rá a Követés című könyvben, hogy mindenkinek nagyon ajánlok, egy nagyon-nagyon jó könyv, nem könnyű olvasmány, néha újra kell olvasni ilyen részeket, hogy biztos jól megértse az ember. És azt mondja ennek az igének a kapcsán Bonhoeffer, hogy a tanítványi lét lényege a követés, de a követés az egy rendkívüli, az egy különleges dolog. Nagyon különleges és nem logikus, nem a természetes út, mert ha az ember ugye feladja magát és Krisztust akarja követni, akkor le kell mondania magáról. És Jézus, amikor ennél az igénél tanít az adakozásról, meg a kegyesség hajás gyakorlásáról, akkor arra irányítja a figyelmet, hogy a követés nem a követés miatt kell, hogy látható legyen. Nem azért követjük Jézust, hogy látszon rajtuk, hogy mi követjük. Nem tudom, érthető-e. És hogyan fordul ez vissza arra, amikor valaki úgy követi Jézust, hogy az olyan látható legyen rajta. Ott bukott meg az egész. És ez nem azt jelenti, hogy nem teszünk bizonyságot, hogyha kérdeznek, nem élünk olyan életet, ami Jézusra mutat. De azt mondja Bonhoeffer, hogy az különbözteti meg a valódi, hűséges, alázatban Krisztus követő embert attól, ami a farizeusi kürtöltetés, hogy nem reklámozza magát, hiszen a követés úgy is kiderül, egy idő után egyértelmű lesz a világ számára, a környezeted számára, hogy te Krisztust követed. De ha mutogatod magad, akkor elveszíti a hitelességét. És ez vonatkozik az adakozásra. Vigyük csak el ezt a gondolatot akár ebből, erről a vigyázzatok felszólításból, hogy az, hogyha te Krisztus követője vagy, az egyáltalán nem evidens, hogy ezt könnyű és olyan sima, rutinszerű dolog megélni. Nagyon nehéz, nagyon nagy szükség van arra, hogy visszataláljunk ahhoz a középponthoz, ahogy Isten vezetni akar bennünket, és hogyha nem vallod még magadat Krisztus követőjének, akkor talán izgalmas lehet ez az út a számodra, hogy miben több vagy miben másabb ez annál, mintha valaki nem vele jár. Ehhez nézzük meg a második lépést. A második lépés, amiben itt az ige velünk van, az az a téma, az a gondolatkör, mikor Jézus a képmutatásról beszél. A képmutatásról, ami az az út, ami nem az Isten gyermekeinek az útja. Az, ami nem az a kegyesség, amire Isten bennünket hív. Ennek a szakasznak ez egyébként a kulcsszava, ami ismerős lehetett a korabeli hallgatóknak is a görög színház világából. Nekünk is ismerős, ha tanultunk magyar irodalmat. A görög színháznál megtanuljuk, hogy a színészek úgy léptek a színpadra, hogy bizonyos maszkok voltak az arcok előtt, és amikor szerepeket változtattak, akkor maszkot cseréltek. Mindenki tudta, hogy ez egy ember, aki nem az aki, de a maszk segített belehelyezkedni a szerepbe, hangjukat elváltoztatták, hogyha mondjuk női szerep volt, vagy más szereplő, stb. És itt erre a szóra utal, ezt a szót használja, elfelé a szó felé visz. Képmutató, azaz mást mutat, mint ami valójában. És rögtön eszünkbe jutott az, hogy a mindennapi életünkben egyébként szükségünk van egy olyan képességre, amit szerepeknek neveznek, a szerepeinknek a megfelelő használatára. Természetesen, ha valaki egy hivatali helyzetben dolgozik, mondjuk tegyük fel, dolgozik egy kormányhivatalban, és elé jön valaki, aki egy ügyet el szeretne intézni, akkor nem kezd el ő hivatalnokként mesélni neki arról, hogy ha tudná, hogy nekem ma milyen napom van. Nem kezd el azt elmondani, hogy így annyira izgulok a gyerekemért, hogy hány pontot kap a központi felvételén. Nyilván nem fogja neki elmondani azért, mert ő egy más szerepben van. Ilyen helyzetben ez nem képmutatás, amikor ő abban a szerepben, a munkájában, abból a szerepből reagál. Az a képmutatás, amikor az ember a maszkokat, vagy bármilyen szerepet arra használja, hogy elbújjon az elől, aki valójában. Hogyha nem vállalja fel magát akkor, amikor felvállalhatná. És nagyon sokszor ez az ember szívében bújik meg. A maszk nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki másnak a szerepét játszom, hanem valami más alapján definiálom magamat, mint Isten akar. Ilyen képmutatás lehet egyébként csak így, ez kivinne a témából, de hadd mondjak egy ilyet, hogy amikor valaki nem szeret keresztény közösségben járni, mondjuk keresztényként, mert azt mondja, hogy őt így egyedül megerősíti Isten, és neki nincs szüksége a közösségre, vagy sokat csalódott, akkor ez a magányos szuperhős maszk, ez így az identitása része lesz, és csupa olyan igéket fog mindig olvasni, meg ő neki az Isten lesz egy ilyen privát, külön bejáratú jó kapcsolata, és ő egy nagyon erős keresztény lesz, és egy idő után elhiszi magáról, hogy neki tényleg nincs szüksége a közösségre, és egy idő után valószínűleg ezen az úton önhitté válik, nagyon magányossá, nagyon sebezhetővé, és valószínűleg, hogy nagyon nagy szüksége lesz egy idő után, hogy tényleg valahogy egy közösség felkarolja és megtartsa. Ilyen az, amikor valaki saját maga felé hord egy ilyen maszkot, és az alapján definiálja magát, aki ő valójában nem. Ilyen lehet az adakozás is egyébként, amikor valakit megerősít az, hogy ő jó adakozó, tulajdonképpen nem vagyok a rossz ember, nem? Többet adok, mint más. Nem tudom, hogy más mennyit ad, de biztos többet adok. Semmiképpen sem érden, hanem engedelmesség kérdése, de az ember szívében lehet egy ilyen. Ez a kép, ez a kültöltetés képe nagyon izgalmas egyébként, mert a maga körül kültöltető ember az, aki tulajdonképpen valamilyen elismerést vár, és ebben a példában ugye a farizeusok, amikor kültöltetnek maguk körül, akkor ezt a dicséretet várják el, hogy azért lássák, hogy ismerjék el, hogy ők valamit tesznek. És ez az elismerés, tudjátok, hogy mit okoz? Hamis magabiztosságot. Nagyon megdöbbentő, hogy amikor az ember onnan kap elismerést, ahonnan nem az Isten szánja neki, de valahogy összeszedi, akkor az ad egy hamis magabiztosságot. És ez megint eltávolít az Istentől. A hamis magabiztosság ugyancsak képmutatóvá tesz. Az egyik írásmagyarázó azt mondja egyébként, hogy ez a fajta kürtöltetés, ez a magatartás, ez nem biztos, hogy így történt, tehát nem biztos, hogy ténylegesen a farizeusok mentek ilyen trombitákkal és így fújták. Lehet, hogy a magatartásnak a metaforája, tehát arra utal, hogy hát amikor úgy mész, vagy úgy csinál, ez olyan, mintha kürtöltetné magad körül. De az biztos, hogy rájuk azért rejellemző volt az önmaguk reklámozása. De ami még fontosabb, hogy itt Jézus arról beszél, hogy ez az ember ényének az előtérbe helyezéséről szól. Ez nem Isten stílusa. Isten stílusa a feltűnés nélküliség, az észrevétlenség, a feledékenység. A helyes adakozás az, amit nem tartunk számon, amiről nem vezetünk könyvelést, amit nem emelgetünk fel a magunk számára. De lépjünk most ennek a mai igehirdetésnek egy olyan pontjára, ami sokkal nagyobb kihívás elé állít bennünket, mert biztos érzitek, hogy itt nem csak az adakozásról van szó, egyáltalán nem. Van ennek a képmutatásnak egy olyan oldala, ami sokkal mélyebbre visz, és az a szívem vágya, hogy ebbe a pontban mindenképpen tudjatok velem jönni. Van ugyanis egy nagyon nehezen megragadható dimenziója a képmutatásnak, az előbb már megpendítettem, de most egy kicsit mélyebbre mennék bele, ez a magunk felé való képmutatás. A maszk ugyanis nem csak kifele szólhat, hanem befelé is. Képzeld el, hogyha a tükörben nézel, és látod a magadról alkotott képet, amelyet másokkal elhitetsz, és te is elhiszed. Képzeld el, amikor ez a maszk annyira hozzád nő, hogy teljesen a részeddé válik, és nem tudsz tőle megszabadulni. Mert ha ez már nincs, akkor ki vagy? Próbáljuk most meg óvatosan levenni ezt a maszkot. Mi történik ekkor? Az, hogy Isten előtt leplezetlenül állunk. Azt mondja az egyik apostoli levélben, a Jelenések könyvében Jézus az egyik gyülekezetnek: mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Egy ilyen állapotot rögzít itt, amikor egy közösség, akinek volt egy maszk az arcán, valami, amit mutatott kifelé, és amit elhitt, hogy ő tényleg az, ezt a maszkot így Jézus leveszi, és azt mondja, hogy nem ilyen vagy. De tudjátok, ez nem, még egyszer mondom, egy ilyen fájdalmas, sebző, megalázó dolog, és akkor utána így jól otthagyja őket, hanem ezt azért teszi, hogy gyógyítson, és hogy ebben a leleplezésben egy olyan identitást adjon, ami igazságon alapul. Meggazdagító és megszabadító ez az állapot. Drága testvéreim, a témához kapcsolódóan rá kell ugyanis jönnünk, hogy nem mi adakozunk Istennek. Nem úgy van ez, hogy nekünk vannak dolgaink, vannak javaink, van egy vagyonunk, bevételeink, megtakarításunk, pénzünk, időnk, energiánk, amiből amennyit gondolunk, odadunk az Istennek. Ha ezt elhisszük, akkor alapvetően van egy olyan képmutatás az életünkben, amit lehet, hogy nem is tudunk. Lehet, hogy ezt nem nyomjuk mások felé, nem kürtöltetünk magunk felé. De az igazság az az, hogy mindenünk az övé. Mindenünk tőle van. Sőt, azt mondja a K.T., hogy mi magunk is az övé vagyunk. Ez a nagy felismerése a keresztény embernek, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ez a legfontosabb felismerés, ami az egész adakozás témánál is fontosabb. El tudod-e ezt hinni? Tied-e ez a hitvallás, hogy én az övé vagyok és hozzá tartozom? El tudod-e hinni azt, hogy tényleg mindenem az övé? Megszabadultál már ebből a furcsa saját magunk felé való képmutatásból, hogy minden az enyém, vagy minden az enyém lehet? Mennyire képmutató hozzáállás, hogy én adok Istennek. Én adok Isten ügyének, ha jónak látom. Isten adott és ad neked mindent, és ezért mindennel, amim van, azért őt akarom dicsérni. Persze létezik továbbra is. Magántulajdon lehet tervezni, szorgalmasnak lenni, gyűjteni, de nem a birtoklásért, nem a pénz bálványa miatt. Tudjátok, mi a legdurvább? Hogy miközben akár a pénz, bármilyen javak lehetnek Isten ajándékai, de Isten ajándékai a kezünkben bálvánnyá válhatnak, ha elfelejtjük a lényeget, hogy a biztonságunkat nem ezek adják, hanem az Atyával való kapcsolat. Ha Isten ajándékait elkezdjük birtokolni, és ez alapján definiáljuk magunkat, akkor épül bennünk a hamis identitás. Akkor épülnek fel ezek a hamis maszkok bennünk, és így lesz egy tökéletes önmagunk felé való képmutatás. Minden helyes hozzáállás abból az elrejtett, megtalált állapotból fakad, ami az Atyával való szeretet kapcsolatra mutat. Azt tud rejtve, csendben hálát adni, és úgy adni akár, aki nem fél, mert tudja, hogy Isten gondot visel róla. Sokszor azért nem tudunk nagyvonalúak lenni, mert igazából totál félünk, mert nem vagyunk meggyőződve arról, hogy Isten biztos, hogy tud rólunk, Isten biztos, hogy gondot visel. A múltkor is, hogyha nem lett volna annyi eszem, hogy én megtartsam magamat, akkor nem maradtam volna meg. És ezt most úgy mondom nektek, hogy a saját szívemben is felismerem ezt, hogy elbizonytalanodom olykor, hogy de biztos, és azt tudom, hogy milyen jó, hogy felismertem ezt a pontot, na akkor kell ebből megtérni. Nem tud nagyvonalú lenni az, aki Isten nagyvonalú szeretetét nem ismerte meg, vagy nem tudja újra és újra belehelyezni magát ebbe a nagyvonalú szeretetbe. Azt tud nagyvonalú lenni, aki rájön, hogy az adakozás nem róla szól, hanem arról, aki őt mindennél jobban szereti. Azt tud szabad lenni, akit nem a bűntudat és a félelem vezérel, akár az adakozásban, hanem a megtaláltság öröme és a hála. Három lépést ígértem nektek. A harmadik lépés a motivációról fog szólni. Oké, lelepleződünk, lelepleződik a képmutatásunk, de mi motivál bennünket arra, hogy belépjünk az Isten szerinti adakozásba? Nem más motivál, mint a jutalom. Rögtön széttárhatjuk a kezünket, reformátusoknál jutalom. Ezt hogy lehet? Jutalom, hát mi óckodunk ettől. Isten bármilyen jutalmat nem adhat nekünk, hiszen az üdvösség a legnagyobb ajándék is kegyelemből van, nincs arányban semmilyen jó cselekedettel, biztos, hogy fordítási hiba. Nem lehet, hogy Isten jutalmat ad. Isten látja a rejtett dolgunkat, a szívünket, és ezért megjutalmaz bennünket. Na ezzel mit lehet kezdeni? Egy kicsit távolabbról fussunk neki ennek a kérdésnek. Jézus a helyes hozzáállásról azt mondja, hogy az a már előbb említett rejtett módon való adás, azaz, amikor nem tudja a jobb kéz, mit tesz a bal. Ez a teljes diszkréciónak, a teljes rejtettségnek a képe. Ha jobb kéz nem tudja, mit tesz a bal, az azt jelenti, hogy nem számít, hogy ki mit gondol. Még saját magam előtt sem számít. És hadd tegyek itt valamit helyre, a magyar nyelvben van egy ilyen szólás, hogy nem tudja a bal kéz, mit tesz a jobb, ez azt jelenti, hogy valahol fejedlenség van. Jézus nem erre utal, hanem arra, hogy teljesen Istenre hagyatkozva a megfelelő adás az, amire nem emlékezünk. Ehhez azonban egy perspektívaváltásra van szükség. Ha Isten az életem ura, ha hozzá tartozom, ha őt dicsőítem, ha a pénz bálványa helyett Istent imádom, és ezzel megvallom, hogy ő adja a biztonságomat, akkor a jutalom afelé mutat, hogy én már megkaptam a legnagyobb dolgot, amire szükségem van az életemben. Igen, és az ember itt téved a legnagyobbat, mert ezzel a jutalomban egyáltalán nincs arányban az, amit mi valaha adni tudunk Istennek. Ez megfizethetetlen, felfoghatatlan, de ez a legnagyobb jutalom. A jutalmat már akkor megkaptad, mielőtt bármit tettél volna érte. Így már reformátusként is el tudjuk fogadni. A legnagyobb jutalom ugyanis az örök élet Krisztusban, ami a tiéd is lehet. Ezért halt meg, ezért szenvedett a kereszten, ezért támad fel. Ezt fogadhatod el hittel ma is, és megújíthatod a vele való kapcsolatodat. Az ember azonban és az emberi szív gyakran úgy működik, hogy elfogadja az Isten ajándékát, de közben szeretne minél többet megtartani magának. Mi tehát a jutalom? Az örök élet, ami nincs arányban azzal, amit mi adunk. De van még két dolog, ami a jutalom lehet. Az egyik a szabadság. Amikor szabadok tudunk lenni Isten jelenlétében, amikor szabadok tudunk lenni a képmutatástól legalább vele szemben, és így magunkkal szemben is, amikor benne találjuk meg a legnagyobb biztonságot, amikor a vele való szeretet kapcsolat az életünk alapja, akkor szabadok lehetünk a magunk körül való kürtöltetésről, mindenfajta hamis megerősítéstől, és minden más dologtól, ami köt. Nem tudom, átélted-e már azt, milyen szabadon adni, mikor tényleg úgy osztasz meg valamit, amit van, hogy ezt nem tartod számon, és örülsz annak, hogy másnak az jó, és hogy jó helyen van, és hogy jó célt szolgál. A jutalom a helyes motivációkkal való adakozásban a szabadság. És még egy jutalom van. Mégpedig, hogyha az Isten ügyébe kapcsolódsz, akár úgy, hogy adakozol, akkor valamilyen módon részed lesz Isten munkájába. De hadd tegyem ide befejezésül a másik két területet is, az imádságot és a böjtöt, mert ezt a hármat együtt kezeli ez a szakasz. Nincs annál nagyobb öröm, mint hogy része leszel Isten nagy történetének olyan módon is, hogy kapcsolódsz ahhoz, ami történik, és látod, hogy Isten munkálkodik, és te ennek a része vagy. Nagyon sok ilyen gyülekezeti szolgálat van, ahol kapcsolódhatunk. De hadd emeljem csak ki mondjuk az Alfát. Amikor ott vagyunk az Alfa hétvégén például, és ott annak az Alfa hétvégének van egy ilyen központi része, amikor hívjuk az embereket megtérésre, és ott történnek dolgok. Vagy egyáltalán bárkinek az életében valami látható módon is átfordul, rendeződik, és látszik, hogy az Isten munkálkodik. Ha ennek a részese vagy, akkor olyan örömmel és hálával telik meg a szíved, amihez hasonlítható nincsen. Ez is a jutalom. Része vagyok az Isten munkájának. És biztos értjük, nem mi csináljuk, ha nem raknánk oda valahogy Isten, akkor is megoldaná, de részesei lehetünk. És ez akkor is igaz rád, hogyha nem tudsz a gyülekezetben aktívan szolgálni. Akkor is igaz lehet rád, és úgy is kapcsolódhatsz, ha nem vagy a frontvonalban, a nem tudom milyen szolgálatokban. Isten formáljon bennünket, és az az imádságom, hogy ennek az igének az alapján szabadítson bennünket minden képmutatástól, mások felé, magunk felé, és adja nekünk, hogy megélhessük azt, hogy milyen jó Isten munkájában lenni, milyen jó kapcsolódni hozzá, milyen jó szabadnak lenni. Isten hozza el számotokra mindannyiatok számára, és akinek megvan, annak újítsa meg az örömét abban, hogy milyen jó, hogy a legnagyobb jutalmat már megkaptátok az örök élet ajándékát, ingyen kegyelemből. Dicsőség legyen ezért Istennek. Ámen.
Imádkozzunk! Uram, hálát adunk neked a mai napért, a vasárnapért, ezért a hétért. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, téged dicsőíthetünk, tőled tanulhatunk, veled lehetünk. Köszönjük neked a mai igét, azt, hogy arra mutatsz, hogy ne magunkból induljunk ki, ne a saját önös érdekeinkből, az önmagunkról alkotott képből. Köszönjük, hogy előtted levehetjük ezeket az állarcokat, ezeket a képmutató szerepeket, és csak azok lehetünk, akik vagyunk, a te gyermekeid, a te teremtetteid. Így kérünk arra, hogy tudjunk az anyagiakról önzetlenül gondolkodni. Tudjunk nem megfelelésből, jutalom reményében felajánlani, hanem tegyük ezt hálából. Hálából a múltért, a jelenért, a jövőért. Tegyük ezt örömmel, reménységgel. És kérlek, add, hogy ne csak mi itt a gyülekezet tagjai, a hozzád fordulók gondolkodjunk így, hanem tudjanak a mi vezetőink is így fordulni feléd, így áldozatokat hozni, pénzzel bánni. Így kérünk, hogy így vezest a vállalkozások vezetőit, a egyházi vezetőket, a városok, települések vezetőit, az országunk vezetőit. Jézus nevében kérjük, amen. Most pedig az Úrtól kapott imádságot imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.